Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első leveléből, a 15. rész 3. versétől kezdődően. Az első korintusi levél 15. részéből a 3. verstől kezdve olvasom az igét. Azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a 3. napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek, azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, legutoljára pedig mindenek között, mint egy torszülöttnek nekem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Isten kegyelme tegye gazdaggá és áldottá az ő igéjét mindnyájunk szívében, hogy sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, megváltó Jézus Krisztus által. Köszönjük hálaadással az ünnepet, amit újra nekünk ajándékozol. Köszönjük, hogy a valódi, tartalmas, mély, lelki ünnep tőled származik. Felülről jön. Minden jó adománynak az Atyától, ami szerető Istenünktől. Köszönjük, Istenünk, hogy húsvét reggelén is meg akarsz ajándékozni minket azzal az új reménységgel, azzal a felülről jövő tiszta örömmel, ami Jézus feltámadásából fakad. Köszönjük, hogy jöhetünk mi is minden gondunkkal, fájdalmunkkal, kérdésünkkel, akár csalódásunkkal, de még kételjeinkkel, sőt, akár hitetlenségünkkel is hozzád. Kérve, mint egykor a tanítványok, Uram, növeld a mi hitünket. Mert látod, sokszor nem elég az. Különösen az élet mélységeiben, próbáiban szükségünk van még erősebb hitre, még nagyobb bizonyosságra. Kérünk téged, atyánk, Jézus érdeméért, hogy erre a nagyobb hitre, erre az erősebb bizonyosságra segítsél minket ezen a húsvét ünnepen. Köszönjük, hogy a te gazdag áldásod teljességében akarsz elbocsátani minket az ünnep utáni hétköznapokba, hogy a küzdőtéren ne legyünk vesztesek, hanem Jézus győzelmének tudatában járjunk. Köszönjük, hogy ebben akarsz segíteni minket, és így akarod teljessé tenni a mi húsvétunkat. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Isten igéjének a hallgatására készülve énekeljük a 234. ének első 3 versét. A 234. ének első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Kedves ünneplő testvéreim, hallgassuk meg Istennek húsvéti üzenetét a Márk evangéliumának 16. részéből, az első 8 versből. Felolvasom Isten igéjét a Márk evangéliuma 16. részéből, az első 8 versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Mikor pedig elmúlt a szombat, Mária Magdaléna és Mária a Jakab anyja és Salomé drága keneteket vásároltak, hogy elmenvén megkenjék őt. És korán reggel a hétnek első napján a sírbolthoz mentek napfelköltekor, és azt mondták maguk között: kicsoda hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról? És oda tekintvén látták, hogy a kő el van hengerítve, mert felette nagy volt. És bemenvén a sírboltba, láttak egy ifjút ülni jobb felől, fehér ruhába öltözve, és megfélemlének. Az pedig azt mondta nekik: ne féljetek, a názáreti Jézus keresitek, aki megfeszítetett. Föltámadott, nincs itt, ímé a hely, ahová őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondotta nektek. És nagy hamar kijövén elfutottak a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta el őket. És senkinek semmit sem szóltak, mert féltek. Eddig tart az alapige. Félelem, álmélkodás, értetlenség, kételkedés, vaskos hitetlenség kíséri a Jézus feltámadásának hírét. Ez így van majdnem 2000 év óta. Ne csodálkozzunk az asszonyok döbbenetén, félelmén, riadságán, értetlenségén vagy kételkedésén, ne csodálkozzunk a tanítványok többszöri hitetlenkedésén, és azt olvassuk, hogy másodszori híradásra sem reagáltak hittel. Mindez nem borítja ki Istent. Sőt, amikor Jézus tudomására jut, hogy Tamás kételkedve mondta a tanítvány társainak, ha nem bocsátom ujjaimat az ő sebeibe, semmiképpen el nem hiszem. Amíg meg nem tapogatom, amíg szemeimmel nem látom a feltámadottat, semmiképpen el nem hiszem. Jézus nem döbbent meg ezen, nem akadt ki a Tamás kételjein, hanem szeretettel utána ment néhány nappal a feltámadása után, és meggyőzte őt. Most valahogy mi is így járunk minden húsvétkor. Felkerekedünk, akár ilyen télies húsvét közepette is, valami ünnepi sóvárgással a szívünkben, és megint szembesülünk, mint minden húsvétkor, egy csomó érthetetlen, hihetetlen dologgal, ami tulajdonképpen az egész húsvéti hitünknek az alapja. Egyszer több száz ateistát kérdeztek meg egy felmérés rendjén, hogy mi az, ami leginkább hihetetlen és elfogadhatatlan számukra a kereszténység tanításaiból. A válasz az volt egyértelműen, hogy a feltámadásról szóló tanítás. Mert hogy a mi vas logikánk egyértelműen bizonyítja, hogy aki egyszer meghal, az soha többé vissza nem jön az életbe. Igen, az ateisták is a vaslóik a törvényére hivatkoznak, és közben az ő vaslóikájuk törvénye alapján mai napig sem tudják megmagyarázni azt, hogy mi az élet. Egyáltalán mi az élet? Sokkal inkább azt tudják megállapítani, akár tudományosnak tűnő körülírással, hogy mikor ér véget az élet. Tudjuk, ez is egy ideig vita tárgya volt. Amikor megáll az ember szíve, vagy megáll az agy működése. Mi az élet? Mi a halál? Ilyenkor húsvétkor szembesülnünk kell ezekkel a kérdésekkel. Mert hogy a húsvét nem a piros tojás készítésből áll, nem a locsolkodásból áll, nem vétkezel, ha ezekkel foglalkozol, de akkor igen, ha csak ebben merül ki az egész húsvét ünneplése. És a húsvét nem is csak abból áll, hogy ilyenkor összegyűl a család, az egyre inkább messze sodródott család, tagok találkoznak újra, és nem csak abból áll, hogy holtra kimerítik magukat a háziasszonyok sok sütéssel, főzéssel és nagy takarítással, hanem a húsvét tulajdonképpen abból áll, hogy utána nézzünk egy kicsit újra életünk és halálunk nagy titkának. Mint ahogy ezek a húsvét hajnali asszonyok tették, akik elindulnak a Jézus sírja felé. Azt olvassuk, hogy már nap felkeltekor. Korán reggel indulnak. A hétnek első napján, ahogy véget ért a zsidó kötelező nyugalom nap, a szombat. Ezért lett a Jézus feltámadása napja, a vasárnap, a hét első napja, a kereszténység számára a legnagyobb ünnep. Az első 400 évben, amíg a niceai zsinat meg nem határozta, hogy mikor ünnepeljük a húsvétot külön, addig minden hét első napját, minden vasárnapot húsvétként ünnepelt a kereszténység. És mennyire kikopott már a húsvétnak a lényege azóta. Elég nekünk évente egyszer húsvétolni, és az is tele van kétellyel, hitetlenkedéssel és értetlenkedéssel. Mert hogy azt mondjuk, mint a tudósok, logikusnak tűnő vas törvénye, hogy aki egyszer meghalt, az fel nem támad többé. Ám de ezekkel a logikusnak tűnő vas törvényekkel is gondok vannak. Újabban éppen a 20. században az atomkor fölfejlődése, az atomtudomány kibontakozása bizonyítja, hogy olykor maguk az atomok is úgynevezett logikátlan viselkedést tanúsítanak. Ezért beszélnek ma már a tudósok, ugye, bizonytalansági tényezőről. Mert hogy tele van bizonytalansággal maga a tudomány is. Ezért van úgynevezett valószínűség számítás. Amikor nem tudnak a tudósok sem teljesen biztosak lenni. Minden úgynevezett igazságukban, vas törvényükben. Hadd említsek az ilyen úgynevezett vas törvények működése rendjén néhány logikátlanságot. Tudjuk azt a fizikából, hogy a testek a hőmérsékletben, a hőmérséklet emelkedésével arányosan kiterjednek. A hidegben pedig összehúzódnak. Ez az úgynevezett vas törvény. Ugye a fém így viselkedik. Ezzel ellentétben a víz pontosan fordítva viselkedik. Mert tudjuk azt, hogy amikor a víz megfagy, akkor kitágul. Ezért repeszti szét az üveget, ha ott hagyod a fagyon. Viszont, ha alkoholt megfagyasztunk, és egy megfagyasztott alkohol kockát beleteszünk az alkohol folyadékba, akkor érdekes dolgot fogunk tapasztalni, hogy ez a megfagyott alkohol kocka lesüllyed az alkohol folyadékba, a saját folyadékában. Ha pedig jégkockát teszünk a vízbe, akkor az úszik a felszínen. Kérdezhetnénk miért? Hol van itt hát a logikának a vas törvényszerűsége, amikor egyik így, a másik ugyanabban a helyzetben pontosan fordítva viselkedik? Miért van ez így? Ha például a jég nem ilyen logikátlanul viselkedne, akkor a folyókban és a tengerekben télen kipusztulna az élet. Minden logika fölött tehát ott van a teremtő Isten logikája. És ez mindig az élet érdekében működik. És a teremtő Isten logikája éppen az diktálta a húsvét hajnalán, hogy az ő egyszülöttjét, a halott Krisztust föltámassza, és nekünk ajándékozza, örökké élőként. Ez az Isten logika. És ez mind a mi érdekünkben történik. A mi életünk teljessége érdekében. Hogy ne csak azt az 50-70-80 esztendős rövid távú életet nézzük, ami ott van a bölcsünk és a koporsunk között, hanem kitáguljon a mi látómezőnk, és a hit szemeivel túllássunk a síron, túllássunk a Jézus üres sírkamráján is, ahogy az asszonyok tették. És így meglássuk azt, hogy a mi életünknek éppen Krisztus feltámadása által van folytatása. Testvérek, nézzük meg, hogy jártak ezek az asszonyok, és az ő esetük kapcsán szűrjük le magunknak azt, hogy végül is mit akar Isten tanítni nekünk az ő történetük révén. Hadd idézzem Pilinszkit, a neves múlt századi keresztény írót, költőt. Azt mondta, hogy valaki egyszer megkérdezte tőle, hogy hiszek-e Jézus feltámadásában, s ha igen, miért? Nagyon egyszerű, spontán válasz budjant ki az ajkán, mert olyan csendes volt. Mert olyan csendes volt a Jézus feltámadása. A feltámadás számomra épp csendességében isteni, mondja ez az író. Olyan, mint a teremtés hajnala. És azóta is a hajnalok. A csírázás, a fogantatás, a rügyfakadás. Ezek mind ilyen fokozhatatlan erejű intimitással történő dolgok. Ez a bensőséges csend jellemzi mindegyiket. Hallottad ugyanis már, milyen zajt csapnak a rügyek, amikor bomlanak? A virágok, amikor nyílnak? Vagy az a sok millió gabona szem, amikor csírát sarjaszt? És amikor kidugja a hegyét a földből? Milyen végtelen intimitással történik mindez? Isteni csendben és nyugalomban. És mégis hatalmas történés sorozat jellemzi az élet fakadását, rügyezését, sarjadását. Most ez történt Jézus feltámadásában is, aminek nem volt emberi tanúja. Halálának rengeteg tanúja volt. Zajos, lármás kíséret sokféle hangoskodás közepette múlt ki Jézus a kereszten. De teljes csendben, az isteni intimitás titokzatosságában támadt új életre. És van ebben valami mélységes, valami elrejtett csoda, amiben Isten csak azokat avatja be, akik hittel közelítenek ehhez a csodához. Mert hogy a kereszténység alap tanítása két pillérre épül. Az egyik Krisztus megtestesülése, amit karácsonykor ünnepelünk, a másik Krisztus feltámadása, amit húsvétkor ünnepelünk. De kettő nélkül nincs keresztény hit. És éppen e kettő kapcsán van annyi botránkozás, kételj, kishitűség vagy vaskos hitetlenség sok-sok ember szívében. Még húsvétkor a templomban ülő ünneplő között is. És ezért hadd kérdezzelek egészen személyesen rá a testvérem. Hogy állsz te a feltámadás hitével? Mit tudsz te kezdeni ezzel a csodával? Egyáltalán jelent-e számodra valamit az, hogy Jézus feltámadta a halálból? Egyáltalán látsz-e abban valami isteni logikát, hogy 2000 év óta a kereszténység létezik minden üldözés ellenére? És hogy minden úgynevezett hűvös, tudós, vas logika ellenére is 2000 éve keresztjének milliói állítják, hirdetik, hogy Jézus él. Sőt, az ő megújult életük, bűntől szabadulásuk, hatalmas áldozatkészségük, akár mártír haláluk is. Éppen ez bizonyítja, hogy Jézus él. Egy halottért nem menne senki a halálba. Egy hazugságért, amit elterjesztettek, ugye, a főpapok, irásudók, a katonákat lefizetve, hogy mondjátok azt, hogy ellopták a tanítványok Jézus holttestét, és elterjesztették ezt a hazugságot, hogy feltámadt. Hát egy hazugságért nem menne a halálba senki. És egy hazugságnak nem lenne ereje, hogy új életre támasszon bűntől megkötözött embereket, mélységbe esetteket, reményteleneket, csalódottakat. És hány szívet újított meg, töltött meg reménységgel éppen ez a feltámadott élő Krisztus. Ezt élték át az asszonyok is, amikor elindultak Jézus sírja felé. Logikátlannak tűnő cselekedet. Sőt, útközben, mintha ők is egy kicsit észhez térnének, úgymond a logikával kezdenének gondolkozni. Indulunk, megyünk, megkenni az ő holttestét, bebalzsamozni, végtisztességet tenni a kedves holton. De hát kicsoda hengeríti el nekünk a követ? És ők mégis mentek. Nem a hűvös logikára hallgattak, mi férfiak ezt tettük volna, talán vissza is fordultunk volna, hanem az asszonyok a szívükre hallgattak. S lám, útközben, mikor mennek és odaérnek, átélik a csodát, hogy a kő el van hengerítve. Isten gondoskodott arról, hogy ez a nagy akadály elháruljon az útból, és ők meglássák az üres sírt, és ők szembesüljenek az angyali követtel, aki azt mondja, hogy ne féljetek. Nincs itt, akit kerestek, a názáreti Jézust, akit megfeszítettek. Mert feltámadott. És ez a húsvét csodája. Azért hengerítette el, Isten küldötte a nagy követ a sír szájára, hogy az asszonyok bemehessenek az üres sírkamrába. Tudjuk, hegyoldalba vágott sziklasír volt, ahova be lehetett lépni. Nem azért hengerítette el a követ, hogy Jézus feltámadhasson. Isten hatalma elvégezte volna azt úgyis. Hanem azért hengeredett el a kő a sírkamra szájáról, hogy mindenki lássa, minden kételkedő, hogy üres a sír. Nem mint a többi vallás alapító sírja. Ugye az iszlám hívei arra büszkék, hogy az ő nagy prófétájuknak, Mohamednek a sírja, a szent sírja ott van Mekkában, és oda zarándokolnak el sok millióan évente. Mi sokkal büszkébbek lehetünk arra, hogy a Jézus sírja üres, mert feltámadott. Nem halott prófétánk, nem halott vallás alapítónk van, hanem nekünk élő Krisztusunk van. És ez ad reménységet nekünk is. Ez ad új hitet. Ez ad győzelmi tudatot, hogy az, akit eltemettek, feltámadott. Mert ő eltemethetetlen. Ahogy fogalmaz Füle Lajos egyik szép versében, az Eltemethetetlen című rövid versében, temették ideológiákba, tagadás útszéli árkába, tudomány sziklái alá. Harmadnapon feltámadott. Temették gyilkos hitvitákba, szent háborúk szennyes vizébe, sötét életszáfolatokba. Harmadnapon feltámadott. Temetik ma is, hiába. Nem rejti el se föld, se ég már, szív, bűne vagy ész érve, semmi. Mert ő maga az élet, aki harmadnapon feltámadott. Jaj, de sokan szerették volna, ha ez nem történik meg. Főpapok, irástudók, hogy végre mossák kezeiket, és felszusszanjanak, hogy pontot tettünk a Jézus ügyre. Ki van pipálva ez a kellemetlen epizód a történelemből. De nincs ki pipálva, mert Jézus feltámadott. És ma is hányan szeretnék így elintézni a Jézus ügyet, hogy megölték, sírba zárták, meghalt, vége. Nem kontárkodik bele többé az életünkbe, nem beszél a bűneinkről, képmutatásunkról, nem néz utána görbe utainknak, nem szól bele viselt dolgainkba, nem beszél az utolsó ítéletről, de igenis feltámadott. És ez a nagy kérdés, hogy te engeded-e, hogy benned ez megtörténjék? Egyáltalán szükséged van-e a feltámadott Krisztusra? Vagy szívesebben mennél te is az asszonyok szándékát teljesíteni, bebalzsamozni, és megnyugodni, hogy az a Jézus, aki annyi kellemetlen tanítással beleártotta magát sok-sok ember életébe, az végre a sírban nyugszik. Nehogy ilyen Jézust temető ember akar lenni. Mert akkor, jaj, neked nincs életed, akkor nem lesz örömöd, akkor nem lesz tartós békességed. Egyszer egy fiatal házas pár néhány évi házasság után súlyos krízisbe jutott. Nem talált már sehol sem a szó közöttük. Megkeseredett volt mindkettő. Válásra is kezdtek gondolni, de a két gyerekre nézve nem merték megtenni. És ekkor kopogtatott be egy idősebb korú szomszédasszony a fiatal asszonyhoz, és elkezdett vele beszélgetni. Néhány mondat után a lényegről beszélgettek már. Mert hogy a szomszéd idősebb hitben járó asszony nagyon jól érzékelte, hogy a fiatalok köz baj van. És ezért jött látogatóba. És nagyon érdekesen fogalmazott, amikor a fiatal asszony megmerte állapítani, hogy kifogyott a szeretett tankjuk. Így fogalmazott ez a hitben járó idősebb szomszédasszony. Itt az idő, hogy csapra verjük Isten kiapadhatatlan szeretetét. Ez is a húsvét gyümölcse lehet. Ez is a feltámadott Krisztus ajándéka lehet. Itt az idő, hogy visszatérjen hozzátok, hozzánk. Itt az idő, hogy csapra verjük Isten kiapadhatatlan szeretetét. Mert jaj, sokszor az a baj, hogy ezt el akarjuk zárni, ezt a csapot. Talán nem hisszük, hogy az még segíthet rajtunk. Vagy hogy már Isten sem segíthet rajtunk. Olyan nagy a krízis, vagy olyan nagy a csalódás, vagy olyan súlyos a magány, vagy olyan fájdalmas az özvegység, vagy olyan nehéz az anyagi gond, vagy olyan nagy a szívbeli csalódás az emberek irányában. Még Isten sem segíthet rajtunk. Lám, mikor Jézus eltemették, sírjára hatalmas követ hengerítettek, sőt, lepecsételték hivatalosan, és még fegyveres katonákkal is őriztették. Mindez Isten előtt nem volt akadály, hogy feltámassza Jézust. Hidd el, nincs olyan kő, nincs olyan súlyos akadály. Boldogságod útjában, családod helyreállásának útjában. Nincs olyan akadály anyagi gondjait közepette, amit Isten ne ismerne, ne látna, és ami fölött ne tudna úrrá lenni. Hidd el, hogy ő hatalmas erre. Spurgeon, a 19. századi neves angol igehirdető így fogalmaz, hogy a hit átveti magát az idő korlátján, és diadalénekbe kezd, amikor a csata még javában zajlik. Zajlik a csata. Nem látod még a végét. A küzdelem végét. De a hit már látja. És a hit már diadalénekbe kezd. A küzdelem közepette, mert tudja, hogy Isten halálból feltámasztó hatalma által. Igenis, diadalra juthatsz te is. Most ilyen diadalt akar adni neked is. És ilyen nagy találkozás húsvétkor, mint ami az asszonyok életében bekövetkezett. Nincs itt, feltámadott. Ne féljetek! Sőt, menjetek, mondjátok meg a tanítványoknak, és lám még külön említi Pétert, Péternek, a tagadónak. Mondjátok meg, amit láttatok, amit hallottatok. Hogy menjenek ők is Galileába, és ott fognak találkozni a feltámadottal. Testvérek, nem csak egy hírt hallunk mi húsvétkor, hanem húsvétkor mi egy örömhírt hallunk. Hírt hallunk eleget a tévében, a rádióban, az interneten, minden nap. Legtöbbször szomorú, döbbenetes, tragikus híreket, az emberi gonoszságnak a termékeit. Szomáliai, vagy micsoda, kenyai egyetemi tömeggyilkosság, meg öngyilkos pilóta merénylet 150 halottal. Hát ilyeneket nem szívesen hallunk. Sajnos szinte hetente jönnek ilyen hírek. Nekünk nem ilyen hírekre van szükségünk. Ezek nem boldogítanak minket. Nekünk örömhírre van szükségünk, és ez bízza ránk húsvétkor Isten, hogy ezt vigyük másoknak is. Érdekes, az asszonyokra bízza ezt először, az asszonyokra. Hol vannak a férfiak? Elaludtak? Vagy nem hitték, hogy az üres sírnál valami csoda átélhető? Vagy egyáltalán nem gondoltak arra, hogy Jézus sírjánál még van valami keresnivaló? Gyökösi Endre úgy fogalmaz, ó, áldott asszonyik ezek, akik születésünkkor megmosdatnak, bepójálnak, és ugyanezt teszik akkor is, mikor meghalunk. Ó, áldott asszonyik ezek, hol vannak a férfiak? Most gondoskodik a férfiakról is, Isten követ, azt mondja az asszonyoknak, menjetek, és mondjátok meg a férfi tanítványok. Menjenek Galileába, és ott találkoznak feltámadottal. Az asszonyok kell előkészítsék a találkozást a férfiak és Jézus között. Kedves asszonytestvérek, hatalmas feladatot kaptok. Segítsétek Jézussal találkozni a férfiakat. Nagy szükségünk van erre. Arra, amikor nem a hűvös logikára, az emberi vastörvényre hallgattok, hanem a szívetekre hallgatva indultok, és mertek olyan hitlépéseket tenni, amelyeknek meg lesz az áldott gyümölcse. Mert végül a kételkedő tanítványok is találkoznak a feltámadottal, és meggyőződnek róla, hogy él. Most ebben akar mindnyájunkat fölhasználni Isten, és így akar minket húsvét utáni örömhír vivőké tenni. Sőt, örvendező emberekké lenni. Mert örömhírt csak örvendezővé lett ember tud vinni. Szomorú ábrázatú, kétségekkel, reménytelenséggel teli szívű ember nem tud örömhírt vinni. Áldja meg Isten a húsvéti találkozásodat ezzel az élő, feltámadott Krisztussal, aki ígérete szerint ma is jelen van, és mind a világ végezetéig jelen lesz. Azért, hogy ne csak hírt halljunk ilyenkor, hanem örömhírt, és ez megörvendeztessen minket, és örvendező vélet emberekként legyünk örömhír vívő emberekké a hétköznapokban. Amen. Gyertek testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére, énekeljük el a 236-os éneket. 236-os ének így kezdődik, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Imádkozzunk. Mi is csak hallelujját tudunk zengeni neked, teremtő és megváltó Istenünk, azért a nagy csodáért, ami történt húsvétkor, amikor Jézus Krisztus feltámadt, amikor legyőzte a mi legnagyobb ellenségünket, a halált. Köszönjük, hogy már a kereszt halálában a kígyó fejére taposott, azért, hogy az többé ne mardossa a mi életünket. Istenünk, te látod, sok lelki sebből vérezve érkezünk újra és újra egy-egy húsvétkor is a te színed elé. Mert a mi szívünk is tele van veszteségérzettel, fájdalommal, csalódással, akár gyásszal, vagy súlyos kérdésekkel, akár csak az asszonyoké volt tele azon az első húsvét hajnalon. De köszönjük, hogy a feltámadt Krisztus üres sírjánál már is sok kérdésükre választ kaptak. Azért nincs ott Krisztus, a megfeszített, mert feltámadott, mert él, és nincs miért keresni a holtak között az élőt. Köszönjük, Istenünk, hogy minket is újra meg akarsz erősíteni ebben a hitünkben. Könyörű, hogy a feltámadás hitre épülő kereszténységünk tudjon örvendező kereszténység lenni, sőt, örömhír vívő lenni. Így tégy minket, Urunk, a hétköznapok küzdőterén is sziklaszilárd hitűekké, helytállókká, győztesekké, el nem futamodóké, föl nem adóké. Hadd legyen, Urunk, a mi életünk bizonysága annak, hogy te bennünk élsz, győzelmes, halál fölötti úrként. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejbe külön adományokat fogadunk el a kárpátaljai református testvéreink anyagi támogatása céljából. Egyházkerületünk vezetősége, püspökség az egész egyházkerületre kiterjedő gyűjtést szervez most a húsvéti ünnepek rendjén. Tudjuk, hogy Kárpátalján, Ukrajnában a háborús viszonyok között nagyon nagy anyagi gondok lettek. Több mint 100%-os drágulás van élelmiszervonalán, és gáz drágulás is, és üzemanyag drágulás, és nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerültek a Kárpátalján élő református testvéreink is. És oda szeretnének élelmiszer szállítmányt küldeni, vinni, és a kerület szervezésében zajlik ez az adománygyűjtés. Így tegyük a mi maximális áldozatunkat Isten oltárára, most húsvét ünnepén is, ami közelben élő, nagyon nehéz helyzetben levő kárpátaljai református testvéreink érdekében. Testvérek, lehetőség van idén is arra, törvény szerint, hogy a múlt évre befizetett állami adónak a 2%-át egy egyszerű kérés kitöltésével át lehet utalni az egyház javára, és mi ezt különösen diakonai célokra tudjuk fordítani. Hátul a padok hátsó részénél vannak kitéve ilyen űrlapok, nyomtatványok, ki lehet tölteni, aláírni, és visszahozni, egyszerűen elhelyezni itt hátul, akár az asztalnál is, és mi majd összesítve, egybe gyűjtve bevisszük az adóhivatalba. Előre is köszönjük ezt a lehetőséget. Károt hagyni ezt a kicsi összegnek tűnő pénzt is az állam kasszában, sok kicsi sokra megy, és mi ezzel tudunk valamit kezdeni. Testvérek, ma este 6 órakor lesz ünnepi húsvét istentiszteltünk, holnap másodnapján délelőtt 10-kor, este 6-kor, harmadnapján kedden délelőtt 10 órakor lesz még húsvéti istentiszteltünk. Holnap másodnapján a délelőtt 10 órás istentisztelt keretében lesz gyülekezetünk ifjúsági csoportjának egy különleges húsvéti műsora, ezzel fogják ők színezni a holnap délelőtti istentiszteletünket. Várunk szeretettel mindenkit erre az alkalomra is. Most pedig húsvéti úrvacsorához készülve énekeljük, testvérek, a 262-es ének mindkét versét. 262-es énekünk így kezdődik. Lelkem siet hozzád, megterítve áll előttünk a szeretet asztala. 262-es ének. A 4-es van kitéve?
halljátok meg, keresztény testvéreim, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeliekhez írott első levele 11. részének 23. és következő verseiben eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Amen. Olyan megdöbbentő az az önfegyelem, amit Jézus a Via Dolorosán, a szenvedések útján a keresztet hordozva vállalt az emberek. Ez az önfegyelem oda vezetett, hogy így módon Isten belevágott, beleavatkozott az ember életébe. Vagy mondhatnánk úgy is, hogy a dolgok közepébe vágott, a dolgok közepébe hasított. És tudjuk ugye, hiszen hallottuk az elmúlt héten, hogy átfasadt a templom kárpitja. És nyitva állt az út, szabad volt az út a szentek szentjébe. Ami azt jelenti, hogy Krisztus halála által az ember mehet Istenhez. Nincs már többé akadály, nincs már többé gát, nincs már többé szakadék Isten és ember között, hanem szabad az út. És mindehhez az kellett, hogy Jézus Krisztus belevágjon a dolgok közepébe. A dolgok közepébe. Hadd tegyem fel a kérdést, testvérem, neked személy szerint, hogy számodra mi jelenti a dolgok közepét? Mi adja meg a létednek az értelmét? Mi az, amiért sokat feláldoznál? Mi az, amiért sokat tennél? Nyilván különböző dolgokat tudnánk most felsorolni, említeni. Talán sokan azt mondanánk, hogy számomra fontos az érzelmi világom. Az, hogy ebben a tekintetben minél inkább tudjak beteljesedni. Vagy lehet mások az anyagi javakat említenék, és azt mondanák, hogy nekem ez a fontos. Nekem ez jelenti a dolgok közepét. Ez adja meg az életem értelmét. Ismét mások pedig azt mondanák talán, hogy nekem önmagam kiteljesedése a fontos. Az, hogy ebben a világban minél inkább kiteljesedett módon tudjak jelen lenni. De vajon? Vajon húsvét ünnepén van-e valaki közöttünk, akinek a dolgok közepe Jézus Krisztust jelenti? Azaz Jézus Krisztus adja meg az élete értelmét. És ő áll az élete centrumában. Fordítsuk figyelmünket megint csak Jézusra. Lássuk neki konkrétan, mi is volt az élete középpontjában, a földi léte középpontjában. Ő nem hezitál, nem teketóriázik sokat, valóban belevág a dolgok közepébe, beleavatkozik az ember életébe, és mindezt azért, hogy a bűnnek a falát lerontsa, és szabad legyen előttünk az út Isten felé. Tudod miért? Azért, mert számára te jelented a dolgok közepét. Mert számára a te megváltásod volt a cél. Azt is mondhatnánk, hogy földi életének az értelmét te magad adod meg. Az, hogy téged kiemeljen a bűnből. Az, hogy téged kiragadjon a satnyulás állapotából. Hogy megszabadítson, szabad emberré tegyen, és így legyen örök életed. Hogy találkozva vele átértékelj dolgokat. Jézus tehát eljött. Belevágott a dolgok közepébe, belevágott az emberiség történelmének a közepébe, mert az emberiségnek szüksége volt erre. Mert az ember olyan sokszor tévedett. Tévedett akkor, amikor szakított a fáról. Tévedett akkor, amikor kinyújtotta a kezét bántva a testvérét. Tévedett akkor, amikor elvette azt, ami nem őt illette. És az ember olyan sokszor téved ma is. Mi is olyan sokszor tévedünk ma, amikor engedjük magunkat süllyedni a bűnnek a mélységében úgy, hogy a szempillánk és a szemünk sem rebben. És ezért a dolgok az emberiség életének a közepébe kellett vágni. A bűnre nemet kellett mondani, és erre az ember nem volt képes. De ha te nem vagy képes a bűnre nemet mondani, akkor képes az Isten. Jön Jézus Krisztus által, és belevág az életünk közepébe, a dolgok közepébe. És azt hiszem, hogy mindannyiunk életében megtette ezt. Mindannyian átéltünk már valamit, amiről éreztük, és tudtuk, hogy ez most más. Ez most céllal történik. Ennek most valami különleges értelme van. Megláttad-e Jézus belevágásában, amit az életedben eszközölt, hogy annak valami célja van? Hogy talán az arcodat szeretné maga felé fordítani. Igen, Jézus a dolgok közepébe, az életünk közepébe vágott, és ezért van a fa helyett fa. Mégpedig keresztfa. Ezért van az irgalmatlanul kinyújtott kéz helyett fához rögzített kéz. Ezért van a szabadjára engedett mindenség, a szabadjára engedett gondolatok, cselekedetek helyett fához rögzített kéz megint csak. A bukás helyett ezért van felemeltetés. És az értelmetlen élet helyett ezért van értelmet nyert emberi élet. Azért, mert Jézus a dolgok közepébe vág. Áthasítja a bűnt és a halált mindannyiunk életébe. És neki ez adta meg az élete értelmét. Vajon testvérem, meghat-e ez téged? Jelent-e ez húsvét ünnepén számodra valamit? Vagy teljesen hidegen, hogy nem fontos neked, hogy volt valaki, akinek különösen értékes vagy? Van valaki, aki különösen kedvel téged, és különös figyelmet fordított rád, odaengedte magát a keresztre, érted? Aztán harmadnap feltámadott. Vajon mindezért, hogy Jézus életének te adtad meg az értelmét? Mindezért hálából voltál-e már leboruló szívvel a keresztnél? Vajon kiöntötted-e a kereszt előtt a bűneidet? Vajon elmondtad-e azt, ami nyomta a szívedet? És vajon megtapasztaltad-e Jézustól ezt a szavakkal már kimondhatatlan bűnbocsánatot? Azt az érzést, hogy valóban van értelme az életemnek. És van értelme a Jézussal való kapcsolatomnak. amíg nem voltál, akkor ideje elindulnod. És ezt megteheted talán most ebben az imacsendben, ami hamarosan következni fog. Borulj le! Borulj le Jézus elé hálával mindazért, amit tett, amit elvégzett, értem. Aztán jöjj ide! Jöjj ide örömmel, mosolyogva! Mert amilyen valósággal veszed ezeket a jegyeket, a kenyeret és a bort, amilyen valósággal megízleled, olyan valóság az, hogy Krisztus a kereszten érted halt, és harmadnapon feltámadott érted a halottak közül. Jöjjünk szívünkben ezekkel a gondolatokkal Jézushoz. Ámen. Vizsgáljuk meg tehát magunkat, lelkiismeretünket, csendesedjünk el a mi kegyelmes Istenünk előtt, és boruljunk le Jézus keresztje alá. Készüljünk a királyi vendégségre, most együtt folyamodjunk kegyelemért, ami irgalmas Istenünkhöz. Imádkozzunk együtt, hangosan. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet neved el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ámen. Vallást tettünk a mi bűneinkről, valljuk meg most együtt hitünket eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Hitvallás tételünk alapján kérdezem tőletek, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnesete folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált, kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült? Szent fiát, az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette. Titeket ingyen kegyelemből megváltott, és bűneiteket ő érte, megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és a földi élet után nekünk örök életet ajándékoz? Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet megadom mi Istenünk ingyen való kegyelméből, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendben. A gyülekezet a 262. éneket énekelje. A 262. ének így kezdődik, megterítve áll előttünk a szeretet asztala.